Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk az Óegyházi Perikópa alapján, az ige hirdetés alapjául karácsony ünnepére kijelölt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében az első verstől a következőként. Jézus születése. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. S történt, hogy amik ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az ige testélet éljük át karácsonykor ezt a csodát. Most ezt a rendkívül ismert ige szakaszt azzal szeretném kezdeni, hogy a sorok írójának a történetéről mesélni. Lukács már második generációs keresztény volt, aki csak a szemtanúkkal való beszélgetésből utána járva tudta megírni az evangéliumot. Orvos volt, korának nagy műveltségű férfia, aki azzal az igénnyel kutatta az Úr Jézus történetét, és állította össze az evangéliumot és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy korának megfelelően művelt emberei megérthessék és átélhessék az evangélium csodáját. Tehát orvosként, kutatóként, történészi hitelességgel mindennek alaposan utána járt. Azért tartom ezt fontosnak, mert a szeretetről lehet nagyon elvontani is beszélni, de az a valóság, hogy Jézus eljött és itt volt közöttünk, az ő születésének a története, hogy egy valós történelmi helyzetben, egy adott időpontban, egy adott helyen jött el azért, hogy a megváltónk lehessen, rendkívül fontos. Mert Jézus Urunk egyszerre az Isten fia, és egyszerre valóságos ember. Lukács ezt a valóságot tárja elénk az evangéliumába nagyon szorgos, pontos kutatásokkal. Még annyit talán meg kell jegyeznem, hogy amikor az úgynevezett Jézus kutatását itt írásba foglalja a számunkra, kiderül, hogy nagyon nagy tudású orvossal van dolgunk, mert amikor Jézus gyógyításairól beszél, akkor mindig az adott kor tudományos szintjén írja le a betegséget, a betegség tüneteit, amiket Jézus meggyógyít. Jézus tehát valódi csodákat tesz, valódi betegségekben valódi új életet ad, új erőt. Azért fontos, hogy lássuk azt, hogy a történelem valóságában jelent meg az Úr, hogy az a szeretet, amit Istentől kaptunk, kézzelfogható legyen a számunkra. Hogy lássuk a valóságát, hogy Jézus Urunk valós ember volt, aki eljött értünk, gyengén, kiszolgáltatottan született, mint minden újszülött. Tudjuk a történetírásból, hogy az akkori közömbös társadalomban nem fogadták be őket, csak az istállóba kaptak helyet. Azért fontos ez, mert a szegények királya jött el, aki mindenkinek a megváltója lesz. Olyan megdöbbentő és szép történet ez, amikor az újszülöttről olvasunk, aki ott van az istállóban, kiszolgáltatva, és elhozza Isten szeretetét. Valójában az emberi élethelyzetet mutatja be ez szimbolikusan. Az újszülött kiszolgáltatottságát, Istenre utaltságát, azt, hogy egyedül csak a szülőkre számíthat, hogy ennyire valós Jézus embersége. A mi emberi élethelyzetünk is ilyen kiszolgáltatott, ilyen, mint az újszülött csecsemőké. Rá vagyunk szorulva a szülői segítségre, spirituális értelemben mennyei atyánk segítségére és kegyelmére. Szimbolikus kép ez, melyben a gyermekséget átélve átélhetjük azt és megérthetjük, hogy mit jelent, hogy az Úr vigyáz ránk. Azért szép ez a történet, mert olyan valóságát mutatja meg hitünknek, Jézusnak, amely egész évben elkísérhet bennünket, hogy Isten szeret bennünket, és a végtelenül hatalmas Isten végessé lesz Jézusban, hogy mi véges emberek megérthessük és befogadhassuk őt. A történet azonban folytatódik, hiszen József engedelmeskedik az akkori kor törvényeinek, megtörténik az összeírás, elindulnak mindenki a maga városába. És itt jön az egyik legszebb része a történetnek, ami már gyerekkoromban is sokszor megérintett. Nem idillikus képet kell elképzelnünk Jézus születésénél. A pásztorok abban a korban is, mint mindenkorban, rendkívül erős, bátor emberek voltak, akik a nyájért, ha kellett, az életüket is adták, hogy megvédjék a közösség tulajdonát. Ezek a pásztorok, mint mindenkor pásztorai, nem féltek a ragadozóktól, nem féltek a rablóktól, bármikor harcra készen álltak, csak azért, hogy rájuk bízott értéket, a nyájat megvédjék, megőrizzék. Igen ám, de amikor Isten belép az életünkbe, megjelenik az angyal, Isten küldötte, akkor még ezek a rendkívül bátor és kemény emberek is megrettennek. Vajon éltük-e már át ezt a szent rettenetet, hogy Isten belép az életünkben, és bizony gyengék vagyunk, elesettek, és tudjuk a helyünket a világban. Ismerjük az Isten félelemnek ezt a szent rettenetét, amikor az Úr megjelenik, és üzen a számunkra. Amikor belép az életünkbe, és azt mondja, hogy valami történni fog. Amikor ezt átéljük, ezt a találkozást, ez a szent rettenet, ez mindannyiunk életét betölti. Azért fontos ez, mert az Isten félelem a modern korban rendkívül háttérben van szorítva. A modern kori ember nem szívesen néz szembe azzal, hogy amikor Isten belép az életébe, akkor bizony kiszolgáltatott. Akkor rászorul arra, hogy egyedül az Istenbe bízzon. Csak a váratlan katasztrófák, nehézségek, súlyos betegségek döbbentik meg az embereket a mi korunkban, de ez a fajta szent Isten félelem, az a fajta alázat, hogy egyedül az ő kegyelméből élünk, és amikor megjelenik az életünkben, akkor számolni kell vele, ez sajnos a háttérbe szorul. De ezek a megrettent szívű emberek azonban örömüzenetet kapnak. Megjelenik az angyal, és azt mondja, ne féljetek. Ez a csöndes megszólítás az, amit szeretném, ha most az ünneplő testvérek a szívükbe beengednének. Minden rettenetünk, kiszolgáltatottságunk ellenére, amikor az Úr belép az életünkbe, akkor ezzel a szóval lép be, ne féljetek. Nem kell félnünk a jövőtől, nem kell félnünk a kiszolgáltatottságtól, hiszen a legszentebb jött el hozzánk, hogy megváltónk legyen, hogy Isten szeretetét átadja az életünkbe. És a történetnek ez a szépsége, hogyha nyitott szívvel járnánk, ha mernénk az igaz Isten félelemben élni, akkor a hétköznapokban az Úr számtalanszor küld a számunkra angyalokat, néha nagyon is emberieket, néha valóságosakat, amelyben megszólít bennünket, és bátorít, hogy merjünk újat kezdeni, hogy Isten szeret bennünket, hogy a hétköznapokból ki tudjunk törni, hogy megértsük azt, hogy nem kell rettegnünk sem az elmúlás rémétől, se a kiszolgáltatottságtól, se a magánytól. Hiszen a legszentebb jött el az Úr Jézus, aki szereti a betegeket, a magányosokat, magához öleli az egyedül lévőket, és bennünket is bátorít arra, hogy rajta keresztül megtaláljuk Isten szeretetét. A szeretet pedig azért fontos, mert a félelmet egyedül csak a szeretet képes kiűzni. János levelében olvashatjuk ezt a részt. Ha Isten szeretete betölti a szívünket, ez fogja valóban kiűzni a mindennapunk gondjait, bajait, félelmeit. Hányszor kapunk váratlan, megrázó híreket, történeteket, amelyben szembesülünk azzal, hogy az életünk milyen véges és kiszolgáltatott. De ebben is ott van az a bátorítás, hogy letehetjük az Úr elé. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt. Nem csak a bátorításnál áll meg a küldött, az Úr küldötte, hanem elmondja a pontos célt is, elmondja a pontos üzenetet. Nagy örömöt hirdetek nektek. Ezen a csodálatos ünnepen ez a mi örömünk, hogy Isten szeretetét Jézusban megtapasztalhatjuk, átélhetjük, és elmondhatjuk egymásnak, átadhatjuk a másiknak. Ez is az ajándékozás is egyfajta jelkép, hogy próbáljuk valamit kimutatni a szeretetünkből egymás számára. Nagy örömöt kapott ez a világ. Tudom, hogy most, amikor Európában a kereszténység ennyire fogy, amikor látjuk azt, hogy Németországban templomokat adnak el, zárnak be, látjuk azt, hogy közösségeinkben is vannak gondok, hogy egyre kevesebb a nyílt szívű ember, aki hajlandó hallgatni az Úrra, akkor is bíznunk kell benne, hogy nem a mi erőnkön múlik az evangélium terjedése, hanem Isten kegyelmén. Mert mindig jön majd egy angyal, aki azt fogja mondani az embereknek, hogy íme nagy örömöt hirdetek nektek. És mindig lesznek majd olyan helyzetek, társadalmi helyzetek, amikor az emberiségnek rá kell döbbennie arra, hogy ez a fajta önző fogyasztás, ez a kárhozatba visz. Lehet, hogy olyan események fognak jönni, amik nagyon fájdalmasak lesznek mindannyiunknak. De az Úr valamikor a prófétai szóval erőt fejt ki. Lehet, hogy lesznek kataklizmák, társadalmi feszültségek. Sajnos ezt ki kell mondanunk, hogy az emberiség mindig, amikor valamilyen véres pusztító háború után tért magához, és fordult újra Istenhez. Már az Ószövetségben is mindig így zajlott le a történet, hogy az Úr elküldte a prófétáit, a próféták szóltak, hogy nagy baj lesz, mert istentelen életet éltek, és az Úr meg fog titeket büntetni. Persze az emberek soha nem vették komolyan az intő, a hívó szót, és akkor az Úr büntetett. És utána az emberiség, amikor megkapta a büntetést, akkor megtért, és új életet kezdett. Ezen az ünnepen azért kell ezt kimondanunk, mert a szeretet nem puha és lágy, nem csak puha és lágy, hanem néha nagyon is kemény szeretet tud lenni, amikor Isten a népét meg akarja menteni. A szeretettével Krisztus Urunkat elküldte, azért, hogy megmeneküljünk. De ha ellenállunk neki, ha nem engedjük be az életünkbe a megváltót, akkor bizony kemény üzeneteket is tud küldeni az Úr. Azért fontos ezt kimondanunk, mert igazából itt kényelmes életet élünk. Nem szenvedünk komoly üldöztetéseket, nincsenek komolyabb anyagi gondjaink, szeretetteljes családjaink vannak, kényelmes, szép élet áldásában van részünk. Azonban ez eltombítja az embert. A kényelem, a langyosság a legrosszabb. A Biblia pontosan beszél róla a Jelenések könyvében, hogy vagy igent, vagy nemet kell mondanunk Jézusnak a hívására, mert a langy meleget, így mondja a Jelenések könyve, kiköpik az Isten. Tehát a megszólításunk döntéshelyzet elé állít bennünket, hogy igent vagy nemet mondunk. A pásztorok, mivel megkapják az utasítást, hogy nézzék meg a gyermeket bizonyítékképpen, el is indulnak. És legyen ez most a szeretet mellett, az intés mellett az utolsó gondolat. Ezek a bátor emberek azonnal elindulnak, hogy bizonyságot szerezzenek Isten szeretetéről. Vigyük ezt magunkkal tovább, hogy életutunkon hívő keresztényekként. Ilyen bátran kell indulnunk az Úr szólításának engedelmeskedve, hogy megtapasztaljuk mi is a bizonyságot, Isten szeretetét. Mert Isten szeretete hívó szó, amely arra buzdít bennünket, hogy elinduljunk és találkozzunk vele. Az életünk nem más, mint egyfajta lelki utazás, hogy megérkezhessünk a betlehemi jászolhoz, és átélhessük azt, hogy mit jelent Isten szeretetének a valósága, amely 2000 évvel ezelőtt Jézusban testet öltött. Ne féljünk tehát, ha az Úr szól, és merjünk bátran örvendezve indulni, hiszen úton lenni a szeretet felé, együtt haladva, együtt utazva, mindig is csodálatos ajándék. Legyen ez az utazás a betlehemi jászol felé, a mi jelképes karácsonyi ajándékunk. Amen. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy emberré lettél értünk, és így testvéreiddé, és az örök élet részeseivé tettél minket. Részesíts a bűn és a halál feletti győzelmedben is, hogy szent lelked által újjászülessünk, és egész életünket betöltse az öröm és hála a te ember szeretetedért. Amen.